világában. 2 Korintusi levél 4. fejezetéből, 15. verstől. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk, mert a mi pillanatnyi, könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Eddig az Isten írott szava, foglaljuk el helyünket. Tovább haladunk a Korintusi levél együtt feszegetésében, boncolgatásában. Továbbra is fennáll az a nehézség, amit a múltkor is említettem szintén ennek a levélnek a kapcsán, hogy egy olyan levelet olvasgatunk most a bibliaolvasó kalauz szerint, amelyik levél egy válaszlevél volt, az apostol válaszként írtam, korintusi gyülekezet hozzáintézett rengeteg kérdést, szintén levél formájában, és érdekes módon ez a levél nem maradt fenn az utókor számára, nem tudjuk, mik voltak azok a konkrét kérdések, csak következtetünk itt a válaszokból. A válasz fennmaradt, ezt olvassuk. Ezért tűnik nehéznek figyelni, legalábbis így hallás után elkapni a lényegét a levélnek, mert nem tudjuk, hogy mi volt az, amire válaszol. Éppen ezért olyan jó egy kicsit boncolgatni, széjjel szedni, és felfedezni benne azok mögötte azokat az alapkérdéseket, amiket föltehettek a korintusiak. Nem tudom, hogy ki az, aki elmondhatja, hogy teljes egészében már átolvasta, elolvasta többször is a Bibliát, talán még én sem mondhatom el, pedig nekem munkaeszköz, mondhatjuk ugye, de talán még van olyan szakasz, vagy olyan vers, vagy olyan egy-egy rész, amit még én sem olvastam, nem tudom. Minden esetre, ha egy kicsit így végigvesszük az egészen a kezdetektől a Bibliát, és visszagondolunk azokra a történetekre, amiket az Ószövetségben olvashatunk, hogyha eszünkbe jutnak a próféták, akik rengeteget küzdöttek, Mózestől kezdve, Jeremiás, Ézsaiás, Jób és a többi kis próféta. Néha olyan érzése lehet az embernek, minthogyha egy színház lenne a szemünk előtt. És ebben a színházban játszódnak és zajlanak ezeknek az előbb név szerint is említett embereknek a kis győzelmei és annál nagyobb és hatalmasabb tragédiái, és ott a színpadon telnek az események, és mi ezt látjuk, és néha, mintha kiszólnának a színpadról ezek az előbb említett emberek, és azt mondják az Istennek, vagy annak a láthatatlan rendezőnek, te nem tudhatod, milyen itt lenni a színpadon, te nem tudhatod, mit jelent itt küzdeni és szenvedni. Jobb fogalmazza ezt, meg talán a legszemtelenebbül, igen, bátran használom ezt a szót, mert ezt is lehet használni az Isten előtt. Aki kerek teret azt mondja ennek a láthatatlan rendezőnek, vajon testi szemeid vannak neked? És úgy látta, hogyan az ember lát? Mondja ezt Jobb a nagy tragédiái és szenvedései között. Tényleg, mintha ezeknek az embereknek az élete, hogyha elolvassuk a Bibliában, akkor mintha egy színpadon játszódna. Aztán egyszer csak talán a függöny mögül, vagy a láthatatlan színpad, a láthatatlan nézőtérről, hiszen ugye a színész nem látja a nézőteret, hiszen minden reflektor ráirányul, csak egy nagy sötétséget lát maga előtt. Egyszer csak, mintha megszólalna onnan néha-néha egy hang, ami azt mondja, hogy na persze, mintha ti tudnátok, milyen itt lenni, ahol én vagyok. Persze, mintha ti látnátok azt, amit én látok. És ez a láthatatlan rendező, ez az Isten néha beleszól és megszólal, és egy kicsit kijózanítja ezeket a hol jogosan, hol jogtalanul felháborodott színészeket, emberi sorsokat. Tetszik ez a kép. Tetszik ez a színházasti. mert tudjuk, színház az egész világ, de nem csak ezért, hanem azért, mert ennek a képnek nincs vége. Azért, mert bármilyen furcsa, a rendező nem maradt a láthatatlanság homályában. És a történelem egy adott pontján az Isten annyira lekicsinyítette, és addig kicsinyítette magát, amíg bele nem fért egy ember palánta apró kicsi testébe, amíg ő maga is egy apró és elesett ember színész lett azon az élet színpadon. Igen, Jézus Krisztus születésére gondolok. És azért, hogy többé ne hangozhasson el a színészek szájából ez a mondat, hogy te nem tudhatod, mit jelent itt lenni. Te nem tudhatod. Igen, az Isten addig kicsinyítette magát, amíg ugyanazt látta, mint amit te látsz. Addig kicsinyítette magát az Isten, amíg ugyanazt nem érezte emberként, mint amit te érzel a nagy tragédiáid között. Addig kicsinyítette magát, amíg ugyanazt nem látta, mint amit te látsz a szemeiddel. Ez igaz? Tehetné fel most valaki a kérdést. Ezt ti komolyan gondoljátok, szegezhetik nekünk keresztényeknek. Ebben hiszek, hogy az Isten emberré lett. Nem érzitek, hogy ez egy mese? Nem érzitek, hogy ilyet a mitoszok világában olvashattok? Nem érzitek, hogy ennek nincs jelentősége, kézzelfogható jelentősége? Se bizonyítani nem tudod, se alátámasztani, sehogyan nem tudod. Ebben hiszel? Ez igaz? Ez komoly lehet? Hát csak annyira, hogy az egész történelmet annál a bizonyos pontnál megakasztották, két részre osztották, Krisztus előtre és Krisztus utánra. Elég nagy blamás lenne, nem? Az egész világ egy nem létező, egy mese, egy mitosz alap születéséhez igazítja a világ történelem időkerekét. Mekkora blamás lenne ez, nem? Mekkora butaság. És még akkor is, hogyha itt a jelenlévők életében, amikor annak idején az iskolapadban ültünk, valószínűleg nem így hallottuk, hogy Krisztus előtt, hanem idő előtt és idő után, mert Isten mentsen kiejteni Krisztus nevét abban a rendszerben. De akkor is ennek az alapnak az élete, a földre szállt Isten élete ketté vágta az időkerekét. Ketté osztotta ezt a világot, és ezt ma így használja minden épesző értelmes ember. Ennyire komoly ez. Ennyire érdemes ezen elgondolkozni. És igen, voltak, akik megláthatták őt a testi szemeikkel, úgy, ahogy most ti láttok engem is, én látlak titeket. Volt, akiknek megadatott ez a csoda, hogy részesei lehettek az Isten teste töltésének. Volt, akiknek ez megadatott, és vannak, akik pedig azóta is látják őt folyamatosan. Folyamatosan. Vannak, akik látják az Istent. Mert emlékeztek, mit mondott magáról? Ez az ember. Azt mondta, hogy aki engem lát, az látja az Istent. És felolvasott szakaszunknál ezt a látást és ezt az Isten ismeretet nevezi az apostol kincsnek. Emlékeztek? És ráadásul így fogalmaz, hogy ez a kincsünk, ez cserép edényekben van. Mit jelent ez? Ami Isten ismeretünk, ami Isten látásunk, ha van, persze, egy külsőleg törékeny, mint amilyen törékeny a cserép, egy olyan formába helyeztetett bele. Kezdjük érteni, mit jelent ez a cserép edény? Mit jelent? Ami emberi hústestünket jelenti. Azt jelenti, amit én most látok rajtad, és te látsz rajtam. Ezt jelenti a cserépedény. Mert ugyan melyik minden tudná, hogy ez a cserépedény egyszer össze fog törni, és elmúlik, és porrá lesz, és egyé válik azzal az anyaggal, amiből van, amivel az egész világegyetem építkezett. Törékeny ez a cserépedény. Jaj, de törékeny. És figyelj csak, mégis ez a törékeny cserépedény magába foglalhatja az Isten ismeretét? A mulandó, a múlhatatlan? Hát nem valami fantasztikus dolog ez? Nem valami olyan hír ez és olyan evangélium, amit bele kellene kiabálnunk a világba? Hogy bár egyszer elmúlt és véged lesz, csak úgy, mint nekem, Mégis amíg itt élsz ebben a törékeny cserép testben, addig olyan csodák és olyan titkok várnak rád, amihez mérhető nincs az Isten ismerete. Vajon nem kellett volna az Istennek ezt valami nemesebb anyagba burkolnia? Vajon nem az lenne a minimum az Isten részéről, hogy aki megismeri őt, annak ad egy új törhetetlen testet, ami méltó ehhez az ismerethez, minimum kiárna nekünk egy halhatatlanság, nem? Hát ez a minimum, ha megismertük a halhatatlan Istent, legalább ennyi, legalább legyen már a külső is méltó a belső tartalomhoz, és nem. És törhető cserép edénybe van elrejtve, amilyen a te életed és amilyen az én életem. Ez a Krisztus ismeret, ez az Isten ismeret. És vajon mi akadályozza meg az embert az Isten ismeretében és látásában? Hát pontosan ez a cserépedé. Emlékeztek, még a múltkor mondtam, hogy Pál apostol nagy felismerése, hogy minden hat mindenre. Minden gondolat, minden szó, amit én kieresztek, visszahat rám, amit a másik mond, hat rám, és hat rá, és ebben az egymásra utaltságban és hatásban éljük életünket. Mennyire igaz ez egy családon belül, csak gondol végig. És az apostol azt mondja, hogy az, ami a legnagyobb becsre emeltetett, ez a mulandó emberi test, éppen hogy ez lehet az akadálya sokaknál, hogy megláthassák az Istent. Ez lenne a mai két pontunkból az első nagyon lényeges pont, amit szeretnék most itt kiemelni. Mi akadályozza az embert az Isten megismerésében? Egyáltalán abban, hogy ezt az egész Isten kérdést komolyan tudja venni? Pontosan ez a cserépedény, ami testünk, a test, a hús, ami látható, amivel annyi baj van, amivel annyit küzdködünk, amiért annyi áldozatot hozunk, pont ez tud a legnagyobb akadálya lenni az Isten ismeretnek. Az, amit az Isten olyan nagyra tartott, hogy magára vette. Csak hogy ne mondhassuk többé, hogy te nekünk ne beszéljél, mert te nem tudhatod, milyen itt lent lenni. Milyen itt szenvedni, milyen itt betegségeket hordozni, milyen itt a halállal szembenézni. Te nekünk, Isten, ne beszéljél. Csak hogy mi ezt többet ne mondhassuk. Mert az Isten látta, hogy ez micsoda akadály az embernek a rátalálásban. Ezért magára vette ezt a testet. És miért mondom, hogy ez a sokszor a legnagyobb akadály? Hát azért, mert bálvány lett a test manapság. Bálvány. Bálványjá lett. A hús, a test, az, ami kézzel fogható, az, ami látható. Menj csak el egy újságárus előtt. Menj csak el. Felnőtt emberek vagyunk, itt beszélhetünk ilyenről. Normális az, amit ott lát? Normális az, hogy 8-10-12 éves gyereked, aki még semmit nem ért a világból és az életből, olyan képekkel és olyan újságokkal találkozik, most tegyünk tére minden prűtséget, felnőttek, hogy normális dolog ez? Normális dolog, hogy minden e körül forog? Normális dolog az, hogy meghűíti az embert, elnézést a szóért. Hogy állandóan azzal kell találkoznia, hogy legyél amennyire csak lehet külsőleg tökéletes. És csak az számít, aki jól néz ki, és csak az számít, akinek külsőleg minden rendben van és megvan. Milyen bálványjá lesz a test. És kérlek, hogy ne mondd most azt, hogy ez rád nem vonatkozik, mert valószínűleg nyilvánvalóan nem a mi gyülekezetünk az, aki a legtöbb fitness bérletet vásárolja Fehérváron, ezzel tisztában vagyok. És valószínű, hogy most így elsőre azt mondjuk, hogy nem mi vagyunk, akik bálványozzuk a testet, de kérlek, hogy most ne zárd be a füled, mert gondoljuk csak végig. Ez is egy módja, amiről az előbb beszéltem, a test bálványozásának, de gondoljuk csak végig, hogy mennyi van még. Ó, ne mondjuk, hogy mi nem bálványozzuk a testet. Vajon hányan nincsenek itt vasárnapról vasárnapra, csak azért, mert a levesre hivatkoznak. Csak gondolj bele. Mert annak el kell készülni 12-re, mert jön a család, mert a férjem vagy a feleségem ezt így akarja és így képzeli. Nem mondd, hogy hogy te nem bálványozod a testet, hogy mi nem bálványozzuk a testet, mert tonna számra öntjük magunkba a gyógyszereket, mert az orvos azt mondta, hogy ez fog majd rajtam segíteni. Eszünkbe se jut, hogy az életünket kellene rendezni, hogy a konfliktusainkat kellene megoldani, hogy azt a feszültséget, amiben élek a családomba, kellene végre megoldani, és akkor nem lenne beteg a testem, de nem. Egyszerű bevenni a pirulát. Nem mondjuk, hogy mi nem bálványozzuk a testet, mert a mindennapi kenyér kérdése melyikünk életét nem keseríti meg. Melyikünk az, aki nem rendel mindent alá annak, hogy még több legyen abban a bizonyos bukszában. Vagy ha már arról leszettünk, hogy még több, legalább annyi legyen, hogy életben maradjunk, hogy a családomat el tudjam tartani. És nem mondjuk, hogy mi nem bálványozzuk a testet, és hogy ez minket nem érint, mert ugyan mi nem a test alapján ítélünk, nem a külső alapján ítélünk, nem a látható alapján ítélünk. Akár gyermekeink, barátjait vagy barátnőit, nem a látható alapján ítéljük meg, és rögtön mi eldöntjük, hogy mi lesz majd a jó a mi gyerekünknek. Ez nem illik hozzád, lányom, fiam, az nem illik hozzád, majd én eldöntöm. Mi alapján, amit látok belőle? Nem az alapján, hogy megismerem, amit látok belőle. Mi az, ami alapján válogat egy közösség, hogy kik tartozhatnak hozzá? Hát az, amit látunk belőle. Az anyagi helyzete, a státusza, az autója, nem tudom micsodája, ez alapján. Vajon nem jellemzőek ezek mind ránk is, és anélkül, hogy most bárkit is bántani szeretnék, hiszen magamat is e közé sorolom, természetszerűleg, és nem álszent módon. Hát nem jellemző ez mind ránk, még hogy mi nem bálványozzuk a testet. Márai Sándornak egy idézete jut eszembe, lehet, hogy valaki emlékszik, már idéztem évekkel ezelőtt. Ezért mindaz, amit testünkön át jelentünk a világban, jelentéktelen. Semmi. Nulla. Csak a lelkünk erősebb és maradandóbb, mint a kő és a fém. Ezért soha nem szabad másképpen látnunk magunkat, mint lelkünk térfogataiban. Azt mondja Márai, hogy mindaz, amit a ma ember a testén keresztül jelent a világnak, jelentéktelen. És ezt már én teszem hozzá, hogy semmi, nulla. Mert az egy cserépedény, emlékszel? Mert összetörik, ma van, holnap nincs. Normális dolog ez alapján ítélni, és ez alapján dönteni. Normális dolog, hogy minden, de minden időnket és energiánkat lefoglalja a test és a látható, és nem marad idő, ahogy Márai fogalmaz, a lelkünk térfogatait növeszteni, és egy kicsit nagyobbítani, egy kicsit jobban odafigyelni a lényegre. Mert még a kő és a fém is tovább él nálunk. Belegondoltál már ebbe? Az a pad, amin ülsz, túlél téged. Ez a templom is valószínű. Csak és kizárólag, amit lelkünk térfogata magában takar, az lesz maradandóbb, mint a kő és a fém, vagy mint az a pad, amin ülsz. Csak az, amit a lelkeden keresztül jelentett ennek a világnak. Csak az, amit a te lelkeden keresztül kap, és értesz meg, és tesz új emberré. Az életedet 10-20-30 év múlva nem azt fogja eldönteni, hogy milyen testben éltél. A te utódaid, akik már téged nem ismernek, nem a te szemed színén fognak gondolkodni, meg a hajad színén, meg hogy kopasz voltál-e, vagy nem, meg nem tudom. Semmit nem jelent. Víz mellett voltunk most az elmúlt napokban, és ugye egy kép jött elém. Hogyan látható, és hogyan lehet következtetni egy hajó nagyságára, ami már annyira messze van, hogy a szemed már becsap, és nem láthatod jól. Miből tudsz következtetni, hogy az valójában mekkora hajó volt? Hát abból, hogy milyen hullámokat ver. Hogy mekkora hullámokat kavar maga körül. Ez az egyedüli mérő pont és mérő lehetőség. És ugyanígy lesz a te életeddel is. Nem azt fog számítani, hogy milyen testben éltél, hogy mennyit dolgoztál magadért, hogy milyen, hogy milyen egzisztenciát építettél ki, hanem az, hogy a te életed utána az milyen hullámokat fog verni, hogy fogja meghatározni a családod életét, hogy fog hatni az unokáidra. Második pontunk pedig, ami egyben záró pontunk is, az a kiemelt szakaszunk volt, amit másodjára olvastam föl. Persze összefügg a kettő, nehéz is így szétválasztani, csak talán jó, hogyha így pontokban tudunk gondolkodni, könnyebb vinni magunkkal. Az apostol ezt mondja, hogy minden értetek van. Így fogalmaz, mert minden értetek van. Hadd mondjak egy jó hírt, a tested is érted van. A látható is érted van. A láthatatlan is érted van. Minden érted van. Érted emberért, aki cserépedényként éled az életedet, ma díszesen, holnap összetörve, de azzal a tudattal élhetsz, hogy minden érted van. Ez az egész teremtett világ érted teremtetett. Azért, hogy te elcsodálkozz ezen, azért, hogy te hálát tudjál adni, azért, hogy te a lelked térfogatait tud növelni. Minden érted van, mondja az apostol. Minden. Hogy lehet, hogy mindezek után mégis megpróbálunk úgy élni, mintha mi lennénk a mi testünkért? Hogy lehet ez a félrecsúszás, ez az érthetetlen dolog? Mintha te lennél a szolgája is, te lennél kiszolgáltatva az életnek. Hát nem így élünk olyan sokan? Gürizünk reggeltől estig. Pedig minden értetek van, ezt mondja az apostol. Minden. Sokan úgy élnek, mintha az ő szenvedésük lenne a legnagyobb ezen a világon. Minthogyha a velük szúrt volna ki a legjobban ez az élet. És itt robban közénk ebbe a félrecsúszott világba ez a mondata az apostoltól, hogy minden érted van. Még a szenvedésed is érted van. És erre azt mondja, hogy a pillanatnyi könnyű szenvedésünk semmit nem ér ahhoz, ami vár ránk. Nem majd ott a mennyben, már itt a földön. Mert milyen jó úgy élni, hogy tudom, hogy minden értem van. Hogy engem szolgál minden, az eső is, a szárasság is. Az egészség is, a betegség is, a testem is, a látható is, a láthatatlan is. Minden értem van. És az az ember, aki ezt ki tudja mondani, akit megcsap ennek a szele, akit megcsap ennek a szélnek a felfrissítő fuvallatja, az utána ki tudja mondani az apostolra együtt, hogy hát ezért nem csüggedünk. Hát ezért nem csüggedünk. Pedig ha valakinek neki lett volna oka csüggedése, olvassátok csak el az életét, benne van a Bibliában. És azt mondja, mivel én értem és tudom, és tapasztalom, hogy minden értem van, ezért nem csüggedek, mert nincs értelme. Mert többen van, mint a csüggedés. Nem csüggedünk, ezért nem csüggedünk. És ide a jegyzetemben magamnak beraktam egy nagy kérdőjelet mögé. Nem csüggedünk? Valóban ez a mi ismertető jelünk? Akinek már van valami abból a másik láthatatlan világból? Valóban mi nem csüggedünk? Mi azok az emberek vagyunk, akik nem csüggednek? Hát talán hadd fogalmazok, így versenyt csüggedünk egymással, nem? Versenyt csüggedünk. És az a nyerő, aki a legnagyobbat tudja csüggedni ebben a világban. Az a nyerő, aki élete egész folyamán végig csak csüggedni tud. Persze most kisarkítva és ilyen furcsán fogalmazva. Hát nem csüggedünk? Dehogy nem. Sőt, az az én tapasztalatom, hogy sokszor a keresztény ember tud a legnagyobbakat csüggedni. Egyszerűen felfoghatatlan számomra miért. Mint hogyha nem érteni és nem tudná azt, hogy minden érte van. Az apostol azt mondja, hogy ezért nem csüggedek, nincs értelme. Sőt, még folytatja is, mert nem csak ez lesz az ajándéka annak, aki az Istenre tekint, hanem még több. Mivel mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. És itt kapcsolunk vissza az első pontunkhoz. Arról, hogy majd mi fog engem megmérni, és mi fogja az én igazi értékemet majd megadni a következő nemzedék számára. Az, hogy mekkora hullámokat berek, és az, hogy mennyire tudtam a láthatatlanokra tekinteni. Arra, amire nincsen bizonyíték. Arra, amit nem lehet tudományosan alátámasztani. Arra, ami fizikailag, testi szemmel nem látható mégis, mégis annyiszor éreztem közel magamhoz, és annyiszor tudtam megnyugodni abban a láthatatlan Istenben, aki a történelmek pontján annyira közel jött ez az embervilághoz, amennyire közel csak jöhetett. Nem jöhetett ennél közelebb, mert olyan lett, mint te vagy én. Az fogja meghatározni a te életed értékét, hogy igaz lesz ez a mondat, hogy nem a láthatókra néztél egész életedben, hanem a láthatatlanokra, az Istenre. Arra az Istenre, aki kiemelt téged abból, amiben vagy, vagy amiben voltál. És annyira teljesen logikus, hogy ennek így kellene lennie. És azt mondja az apostol, hát gondoljátok végig, hát mindaz, ami látható, csak ideig való. A látható az ideig való, de a láthatatlan az örökké való. Hogy lehet olyan balga az ember, hogy abba fektet mindent, ami ideig való? Ami ma van és holnap nincs. Lehet, van még ennyire értelmetlen élőlény rajtunk kívül, aki abba fektet, ami úgyis elmúlik? Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ezért hát nem csüggedünk. Testvér, legyen ez a mi ismertető jelünk. Legyünk mi azok, akik nem csüggednek. Legyünk mi azok, akik tudják, hogy minden értünk van. Legyünk mi azok, akik másokat tudnak ehhez az Istenhez vezetni. Áldjon meg minket az Isten, hogy így legyen. Amen. A 225. éneket keresünk ki, és ennek az első versét énekeljük válaszképpen. 225. énekünk első verse, ami így kezdődik. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Azt hiszem, ha végig gondoljuk, valóban van miért hálát adnunk.
Yeah.